Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Bruxinfo közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő, Németh Zoltán. Brüsszeli Hét. Nem született megállapodás az Európai Unió 2021 utáni 7 éves keretköltségvetéséről, az uniós állam és kormányfők rendkívüli kétnapos brüsszeli csúcs találkozóján. Az Európai Tanács elnöke szerint minden javaslat és tagállami elképzelés az asztalon maradt. Azok között pedig még mindig jelentős eltérés mutatkozik, egyebek mellett a kohéziós pénzek az oktatásra és kultúrára, vagy a védelempolitikára vonatkozó forrásokra vonatkozóan. Gyévai Zoltánt, a Bruxinfo főszerkesztőjét kérdezem a csúcs részleteiről.
Azért, ha belegondolunk, semmi sincs korán, sőt, inkább későn vagyunk, és két fontos dátumot említenék, hogy az Európai Bizottság majdnem májusban lesz 2 éve, hogy letette az asztalra a javaslatot, tehát ez lassan 2 éve eltelt már. A másik pedig az, hogy ha összehasonlítjuk a 7 évvel ezelőtti ugye, keretköltségvetés elfogadásának idejével, akkor bizony megtörtént már februárban az alkú akkor. Most itt vagyunk február végén, és még sehol nincs az alkú, és nem tudjuk, hogy márciusban vagy pedig áprilisban lesz ez.
Egyébként a tanács, illetve a bizottsági javaslat, az mennyiben különbözik egymástól?
Különbözik egymástól, elég sokban különbözik egymástól. Ha összegszerűen akarom jellemezni, ugye azt is fel kell néznünk, hogy mi a tanácsi javaslat, hiszen volt egy finn javaslat, aztán ahhoz képest készült egy Michel javaslat, ugye az Európai Tanács elnöke, és most a végén még azt is módosították, de lényegében azt lehet elmondani, hogy a körülbelül a 40 milliárd euróval alacsonyabb szintről tárgyalnak majd, mint amit az Európai Bizottság javasolt, két évvel ezelőtt. Ugye az is már kiütötte a biztosítékot egy sor tagállamnál, főleg a nettó kedvezményezetteknél. Azt látjuk tulajdonképpen, hogy miután van néhány ország, az úgynevezett fukarországok, amelyek bepozicionálták magukat egy nagyon minimális szintre, ami a nemzeti összjövedelem 1%-a, ezért gyakorlatilag bármilyen javaslat van az asztalon, azt igazából csak hozzájuk kell közelíteni valamilyen értelemben, és tehát lefelé, óhatatlanul is lefelé tartó spirálról van szó a tárgyalásokon.
Említetted már az úgynevezett fukar országokat, de mit lehet elmondani, mennyire szakadt ketté az Unió a nettó befizetők, illetve a kedvezményezettekre, tehát akik befizetnek, illetve akik haszonélvezője inkább a költségvetésnek?
Ugye ez az alapkonfliktus mindig tulajdonképpen, mindig két nagy tábor csap össze. Ritkán van az, hogy valaki a köztes mezőben dolgozna, vagy tartózkodna. Ugye vannak alapvetően nettó befizető országok és a nettó kedvezményezettek, akik ugye számszerűleg többen vannak, a nettó befizetők kevesebben vannak. Ami ezt a konfliktus különösen élessé teszi ebben a kontextusban, tehát a mostani 7 éves keretköltségvetés kontextusában, az az, hogy a nettó befizető táborból a második legnagyobb nettó befizető ország, Nagy-Britannia kilépett az Európai Unióból. Ő már nem járul hozzá, és ez üt a költségvetésen körülbelül 7 év alatt 75 milliárd eurót. Miközben, és hangsúlyozom, miközben, ugye az új kihívásokra az Európai Unió elvileg, ugye, és ez politikai megállapodások vannak erről, a új kihívásokra, a migráció, a külső határok őrzése, az innováció és kutatás, a védelmi politika, és meg lehetne sorolni, micsoda, ezekre ugye van egy megállapodás, a klíma, hogy más ne is mondjak, hogy ezekre több pénzt kellene fordítani. Ehhez képest az történik igazából, hogy a nettó befizetők megpróbálják megúszni minimális költségnövekedéssel, ez az egyik oldal, közben a másik oldalon a nettó kedvezményezettek, közé tartozik Magyarország is, hallani sem akarnak arról, bár nem ők fizetnek alapvetően, ők is, de nem ők fizetnek, hallani sem akarnak arról, hogy a kohéziós, tehát a felzárkóztatási források és a közös agrárpolitikai források reálértékben csökkenjenek. Ezért tulajdonképpen az a lehetőség maradt ebben a helyzetben, hogy nincs máshonnan, hogyha mindenkinek kedvezni akarnak majd, máshonnan nem nagyon lehet levenni a pénzt, vágni a kiadásokat, mint pont azokról az elemekből, azokból a költségvetési tételekből, amik a jövőről, a költségvetés modernizációjáról szólnak.
Mennyiben különbözik a mostani helyzet a korábbiaktól? Azért korábban is láttál már ilyen költségvetési tárgyalásokat, szituációkat, legutóbb ugye 7 évvel ezelőtt volt, amit te is említettél. Miben különbözik ez a korábbiaktól, vagy egyáltalán különbözik-e bármiben is?
Igen, tehát különbözik így nyilvánvalóan. Ugye egy dolog, amiről a költségvetésről beszélni, de a legutóbbi 7 éves költségvetésnek a környezete, a kontextusa az egy gazdasági és pénzügyi válság volt, hiszen mikor erről tárgyaltak, akkor meg az Európai Unió éppen kezdett kikeszvelegni az eurózóna, hogy ebből a súlyos gazdasági, egzisztenciális gazdasági és pénzügyi válságból, ami meghatározta nyilvánvalóan a tagállamok adalkozó kedvét. Az 1% már akkor megjelent, csak akkor még ez David Cameron, az akkori brit miniszterelnök kezdte el ugye hangoztatni. Tehát 1%-os tábor már akkor megjelent, az a törekvés minimálisra csökkentsék a kiadások növekedését. Ehhez képest a legnagyobb változás most az, hogy most nincsen gazdaság és pénzügyi válság, mégis azt látjuk, hogy a szűkmarkó országok nagyon megszervezték magukat, ez pedig azzal egyértelműen azzal áll összefüggésben, hogy kilépett, ahogy mondtam már, a második nettó befizető ország, 75 milliárd euróval kevesebb van a rendszerben 7 év alatt, ami ez egy hatalmas nagy pénz, és ugye ezt ennek a, szoktuk mondani, a Brexit gapnek, ennek a Brexit szakadéknak a kitöltése, ennek az űrnek a kitöltését, hát kevés ország szeretné magára válni ennek az ódiumát. A nettó befizetőknek ez jelentős emelkedést jelentene, mások számára meg mindenesetre szükséges lenne az ahhoz, hogy szinten tudják tartani a kohéziós politikai és a közös agrárpolitikai kiadásokat, mert hogyha a nettó befizetők nem halandók tudják betenni a rendszerbe, akkor nyilvánvalóan megtakarításokat kell elérni, vágni kell, és ezek a hagyományos politikában, mint a kohéziós politika és az agrárpolitika kínálják magukat.
Ugye a közép-európaiak, a kelet-európaiak nagy részben azt nehezményezik, hogy több pénz vándorol Dél-Európába, tehát olyan tagállamoknak, amelyek már régen az Európai Unió tagjai, és elkerülnek innen keletről, hát leginkább, mint ahogy előbb is mondtam, délfelé. Változtathatnak-e ezen, vagy elmozdulhatnak-e a különböző álláspontok?
Igen, elvileg ugye mindenre lehetőség van. Ez nagyon fontos, hogy ezt megérteni, hogy nem feltétlenül az lehet megoldani egy problémát, hogy több pénzt tolunk bele, hanem arra is lehetőség van, mint ahogy egyébként Charles Michel javaslata erre tett egyfajta tétova kísérletet, hogy átrendezzük az adott költségvetési tételen belül a prioritásokat, illetve ugye a szélcsoportokat, a pénzeket. Például a kohéziós politikán belül, hogy a gazdagabb régióknak mi mindig elég sok pénzt szán az asztalon lévő javaslatok számnak. És ezt Michel például azzal próbált egy kicsit kompenzálni a szegényebb régiókat, és itt nem feltétlenül a déliek és a keletiek közötti harcról, kenyérharcról van szó, hanem pont arról van szó, hogy nyugat-európai, meg gazdagabb régiók általában kevesebb pénzt kapjanak, hiszen valahol a felzárkóztatási politikának az az alapja, hogy a szegényebb régiók felzárkóztatását támogassa. Tehát én úgy gondolom, hogy van mozgástér, még akkor is, hogyha kevesebb a kohéziós torta arányosan mérete csökkenni fog természetesen, ezzel mindenkinek meg kell békélnie, ez az első észrevétel. A második pedig az, nem szabad elfelejteni, hogy Magyarország és több más kelet-európai ország is éppen a kohéziós forrásoknak köszönhetően az elmúlt 7 évben felzárkózásba, látványosan felzárkózásba kezdett felzárkózni a uniós átlaghoz képest, amiből az is következik, hogy természetszerűen kevesebb pénzre, forrásra lesznek jogosultak. Eközben persze történt valóban a gazdasági pénzügyi válság következményeként a déli országok esetében egy lecsúszás, és a lecsúszás az az eredménye járt, hogy ők viszont az ő helyzetük arányosan rosszabbodott. Én úgy gondolom, hogy igazából nem a keletiek és a délieknek kell harcot írniuk, hogy kinek mennyi forrás jut, hanem van más eszköz is, például, hogyha a gazdagabb régióktól vesznek el forrásokat. Hogy mennyire lehet ezt még megoldani, én úgy gondolom, hogy a nettó befizetőknek az a hozzáállása, legalábbis főleg a hollandok hozzáállása, hogy igen, nem adunk több pénzt, és a kohéziós politikából vegyünk le, de a gazdagabb régióba vegyünk le, hát ez is egy járható út lenne, hogy mennyire fog ez működni, azt meglátjuk majd a következő hetekben, amikor vélhetően, ugye Charles Michel meghirdet majd egy új uniós csúcs találkozót, és vélhetően arra majd egy viszonylag átdolgozott, vagy egy új javaslattal fog érkezni.
Mik a következő lépések, tehát mikor lehet egy elfogadott büdzséje az Európai Uniónak?
Minél előbb annál jobb, én úgy gondolom, hogy azért most aztán mindenki felfogja, hogy a következő találkozón az Európai Uniónak már nem lesz joga hibázni, tehát az Európai Tanácsnak. Én úgy gondolom, azt várom, hogy bár óriásiak a különbségek, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a csúcs kimutatta, kidomborította azt, hogy mekkora milyen komolyak a belső különbségek. De azt is látni kell, hogy a vezető fejében akkor már az mozog majd, hogy hogyan keressék jobban a kompromisszumokat. Az első körben senki sem akart, mint egy jó kártyajátékos, senki sem akart pislogni. Nyilvánvalóan azért nagyon fontos a játék, hogy pókerjátékra emlékeztek. A második körben viszont azért úgy gondolom, hogy már kicsit megfordul majd a bizonyításnak a kényszere, ami azt jelenti, hogy keresni kell a kompromisszumot mindenkinek. Mindenkinek el kell fogadni majd azt, a nettó befizetőknek is azt, hogy amit ők kérnek, az túlzott és az irreális. A másik részben pedig a nettó kedvezményezeteknek is szembe kell nézniük a realitásokkal, hogy kevesebb, adott esetben pedig jóval kevesebb pénzre tarthatnak majd igényt a következő időszakban, 2021 és 2027 között, mint azt a jelenlegi 14 és 20-as időszakban.
Jévai Zoltánt a Bruxinfo főszerkesztőjét hallották. Hamarosan folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora.